Természetesen a hírösszefoglalóban majd beszámolunk arról, hogy mi újság a tőzsdéken, de mindenekelőtt arról beszélgetünk Kaiser Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével, hogy mi újság az ukrán ellentámadással. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Nagyon úgy tűnik, hogy egy pár napja megindított ellentámadás sorozat van kibontakozóban az ukrán hadsereg részéről. Először azt gondolta az ember, aki átlag információfogyasztó, hogy hát Herszon térségét próbálják meg visszafoglalni, aztán váratlanul, legalábbis első ránézésre váratlanul Harkiv környékén egy nagyon komoly ellentámadás bocsátkozott ki. Vajon ez tudatos figyelemelterelés volt, ez a herszoni támadás, vagy igazából mindkét fronton erre készülhettek az ukránok?
Tulajdonképpen az ukránok valószínűleg megvezették, átverték az orosz hadvezetést. Gyakorlatilag hónapokon keresztül hangsúlyozták, meg látványosan készültek a herszoni ellentámadásra. Ugye itt a katonai helyzet is az ukránoknak kedvezett abból a szempontból, hogy az orosz erők itt a Nyeszter folyónak a túloldalán, a nyugati oldalán építettek ki egy úgynevezett hídfőt. Tehát az ellátásuk lényegében három hídon állt vagy bukott, mert a Nyeszter itt duzzasztva van, tehát helyenként másfél-két kilométer széles, plusz még mocsárvidék is van a partján. Így katonailag logikus volt az ottani ellentámadás, de mivel Moszkva nem akart területeket veszíteni, ezért a tartalékai nagy részét azt levitte délre. Tehát közel 10 000 katonát csoportosított oda. És amikor ugye ott megindul az ellentámadás, az minimális sikereket ér el, de arra pont elég volt, hogy az oroszok újabb erőket és tartalékokat indítsanak el oda. És akkor északon megindult valószínűleg a fő támadás, és ott az északi szakaszon, Harkiv környékén a kevésbé harcképes részben nemrég felállított, nemrég bevonult, nem kellő rutinnal rendelkező, vagy kifejezetten belügyi erőkkel feltöltött, tehát gyakorlatilag ilyen rendfenntartó alakulatokból szervezett egységeket ért a támadás, vagy esetenként olyan új orosz alakulatokat, amiket kényszer sorozott ukránokkal, tehát a, úgymond hát ukrán szempontból megszállt orosz kommunikáció szerint felszabadított területekről. Ad abszurdum, nem egy katonával az is előfordult, hogy az ukrán hadseregben szolgált, utána hadifogságba került, és gyakorlatilag rákényszerítették az orosz egyenruhát. Na most nem meglepő módon azért az ő harcképességük azért mondjuk úgy akaratuk nem igazán ért el még az egyébként állítólag szintén nem túl motivált orosz katonákat sem. Úgyhogy összességében ugye itt összeomlik a front egy rövid időre, tehát pár napig az orosz csapatok eléggé rendezetten, mondhatni pánikszerűen vonultak vissza, fegyvert, lőszert, egy csomó mindent hátrahagyva. Most már azt nyugodtan ki lehet mondani, hogy vélhetőleg ez volt az ukrán terv, illetve azt is ki lehet mondani, nagyon sok jel utal rá, hogy a Ukrajnát ebben is segítették, ugye főleg a nyugati, brit, de, illetve amerikai hírszerzési információkkal, és valószínűleg ezen országok tisztje is besegítettek az ellentámadás megtervezésében.
Meddig lehet lendület ennek az ukrán offenzívának, mert azért persze látványos, ami most történik, de egyre messzebb kerülnek ők is, mint korábban az oroszok, az utánpótlásoktól. Aztán persze ott van a nagy kérdés, hogy egy ilyen komoly támadásra nem használnak-e fel túl sok erőt, ami később sokba kerülhet majd nekik, vagy egyáltalán mi lehet ennek a támadásnak a végső célja? Van-e ilyen jelenleg?
Egyelőre a támadás már most lassul, de részben azért, mert valóban egyre messzebb kerülnek. Másrészt pedig ugye az úgynevezett balszárnyuk, tehát ugye a támadó ukrán erőknek, ha ugye az arcvonalába állunk, akkor a tőlük balra eső, északra eső területen, ugye az orosz határ a mondjuk úgy a csapatok műveleti területének a vége. Ugye az ukránok kínosan ügyelnek arra, hogy nyíltan legalábbis ne lépjenek be Oroszországba. Viszont az oroszok ugyanonnan simán támadhatnak, mert ugye ők kínosan ügyelnek arra, hogy semmilyen szabályt ne tartsanak be, ugye atomhatalomként ezt ők megtehetik. Tehát ahogy nyomulnak előre az ukrán erők, egyre több csapatot, egyre több egységet kell hátrahagyni, hogy biztosítsák az oldalukat. Tehát gyakorlatilag a támadás már most egyre kevésbé nyer teret, ráadásul ugye az orosz erősítések is nem meglepő módon érkeznek be, tehát Moszkva igyekszik stabilizálni az arcvonalat, de vélhetően ukrán részről ez is lehetett a fő cél, ugye Harkiv oblasztot, azaz megyét, ugye a Harkiv központú közigazgatási egységet lényegében sikerült felszabadítaniuk, visszafoglalniuk az ukránoknak, és nagyon sok helyen az úgynevezett Donbass, ugye Luhansk és Donetsk oblaszt határáig eljutottak, sőt esetenként picit még oda is behatoltak az ukrán csapatok. Most valószínűleg megint egy műveleti szünet fog következni az ukránok, és pihentetniük kell a csapataikat, nyilván támadásban jóval nagyobbak a veszteségek, mint védekezésben. Az oroszoknak is ugye több egységük szétszaladt, tehát nagyon sok hadifoglyot is veszítettek az oroszok, legalábbis ukrán adatok szerint. Az oroszok szerint természetesen ők rendezetten vonultak vissza, és tulajdonképpen ezt ők így akarták, ugye sajnos ez a kommunikációs káosz, ez minden modern háborúnak a kísérője, de a mostaninak mindenképpen.
Herszon térségében is lassul az offenzíva, bár ott nem is volt túl gyors, és ott tényleg az első napok híradásai arról szóltak, hogy nagyon nagy veszteségeik voltak az ukránoknak a támadás megindításakor, mert ahogy ön is említette, ott nagyon készültek a támadásra az oroszok. Szóval ott is gyakorlatilag lassulni látszik az előrenyomulás?
Ott az első pillanattól kezdve kifejezetten lassú volt, tehát amíg északon, Harkiv környékén, helyenként akár 60-70 kilométert is előre nyomultak az ukránok, és összességében egy olyan 5000 négyzetkilométer körüli területet sikerült visszavenniük. Addig délen pár tucat települést és ilyen 4-500 négyzetkilométert foglaltak vissza az ukránok, tehát ott az első pillanattól kezdve elég küszködős volt ez a dolog. Ez egy elterelő támadás, ami bármikor válhat fő támadássá, mert az orosz tartalékokat ugye sikerült megosztani, hát vélhetőleg innen is ki kell vonni csapatokat, hogy stabilizálják a Donbass-tól északra lévő harkivi arcvonalat. Tehát itt az ukránok fenntartják a nyomást, mert itt az oroszoknak borzasztó nehéz a logisztikája, tehát a lőszer, üzemanyag, tartalékfelszerelés, ugye a három megrongált hídon már nem nagyon juthat keresztül, itt lényegében kompokon, meg egy hát időről időre szétlőtt ponton, hídon igyekeznek az oroszok némi utánpótlást eljuttatni az itt harcoló csapataikhoz. Logikusabb lenne kivonni innen az orosz erőket, hogy tartalékot képezzenek, de hát Putyin elnöknek nagyon nehéz megmondani azt, hogy miért kellett innen visszavonulnunk. Tehát ezt az egyébként katonailag indokolható lépés vélhetőleg az orosz hadvezetés nem fogja meglépni.
Aki már olvasott második világháborús visszaemlékezéseket, annak kísértetésen hasonló sztorik jutnak eszébe. Egykori szovjet reakciókkal, német támadásokkal be lehet helyettesíteni akár a településeket, a térségeket is. Ami igazából a kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy az látszik, hogy az oroszok vajon mit reagálhatnak? Hát túl azon persze, hogy megpróbálják stabilizálni a frontvonalakat, mert rengeteg spekulációt olvasni, még ilyen vad spekulációkat is, hogy tulajdonképpen majd például Belgorod felől elindítanak egy támadást az oroszok, és harapófogóba zárják az ukrán Harkivnál támadó erőket, tehát igazából ők csapdát állítottak, de rengeteg minden spekulációt olvasni. Képesek lehetnek erre az oroszok? Tehát egy meglepetésszerű ellentámadásra, és mondjuk előnyükre kovácsolni a jelenlegi helyzetet, vagy nincsenek meg most azok az erőik a közelben?
A műholdak korában nagyon nehéz a csapatokat titokban mozgatni. Azért nem mondom, hogy lehetetlen, mert az oroszoknak is vannak műholdjaik, és hát egyelőre legalábbis olybá tűnik, hogy ezt az északi támadást csúnyán benézték. Tehát nem vették észre, egész egyszerűen az orosz felderítési hírszerzés kudarcot vallott. Van egy halvány lehetősége, de mint mondtam, az ukránok készülnek is erre. Tehát az oldalbiztosításuk, ugye a már ön által is említett Belgorod irányba kifejezetten erős, és szemben az oroszokkal, akik annyira elbízták magukat, hogy még rendes védelmet se építettek ki, a képek és az információk alapján az ukrán erők azonnal beássák magukat. Tehát több lőállást építenek például a harckocsiknak, gyakorlatilag csak a tornyuk látszik ki ezekből, a lövészkatonák is beássák magukat, a tüzérséget is megfelelően álcázzák és megerősített fedezékekbe helyezik el. Tehát az ukránok azért készülnek erre. Nyilván Moszkvának meg lehetne az ereje egy ilyen művelethez, csak az mozgósítani kéne. Tehát ki kéne mondani, hogy háború van, amiért ugye jelenleg akár 15 év börtön is járhat, hiszen orosz álláspontból lesz időzőbe téve csak különleges katonai művelet. Nem gondolnám, hogy Putyin elnök ezt a blamát bevállalná. Nyilván, ha az ukránok orosz területre lépnének, az megint más, mert akkor lehetne mondani, hogy Ukrajna támadta meg Oroszországot aljas módon, legalábbis kommunikáció szempontból. Én nem gondolnám, de ugye ebben a háborúban már annyi fordulat történt, hogy teljesen ki sem zárható ez a forgatókönyv, de egyelőre nem tűnik olybá, hogy honnan lenne ehhez Moszkvának elegendő ereje. Nem szabad elfelejteni, hogy Ukrajnának ugye minden katonáját be kell vetnie, hiszen ő a túlélésért küzd. Az Oroszországi Föderáció több mint 17 millió négyzetkilométeres. Tehát az orosz csapatoknak Vlagyivosztoktól a finn határig, meg a Kaliningrádi enklávéig ott kell lenniük. Tehát hiába sokkal nagyobb az orosz haderő, ennek a sokkal nagyobb haderőnek sokkal nagyobb területen kell szétszóródnia, még békeidőben is. Tehát az összes rendelkezésre álló katonát Moszkva nem vetheti be, mert akkor, ha nincs macska, cincognak az egerek. Ugye, aki figyeli a híreket, a Kaukázus térségéből nagyon komoly orosz erőket vontak ki pont azért, hogy az ukrajnai frontra vigyék őket. És tegnap reggelre már egy nagyon komoly azeri örmény csetepatén voltunk túl, amikor a két fél nehéz tüzérséggel is lőtte egymást, és Örményország azonnal orosz segítséget kért. Tehát Moszkva egyszerűen nem teheti meg, hogy az összes rendelkezésre álló erejét bevesse, mert az orosz csapatoknak nagyon sok más helyen is, mondjuk úgy, rendet kell tartani, bármit jelentsen is ez a rend egyébként, tehát nyilvánvaló módon például Georgiában, Abháziában és Dél-Osszétiában jelentős orosz erők vannak úgymond békefenntartóként, valójában megszállják ezt a területet. Ha őket onnan kivonnák, nagyon korszerű gépesített egységekről van szó, akkor a grúzok esetleg kedvet kaphatnak ahhoz, hogy oda bevonuljanak, mert ez tulajdonképpen nemzetközi jogilag Grúzia területe. Tehát Moszkva nem bánhat úgy a csapatai, vagy mindet Ukrajnába küldi.
Még nagyon röviden, mert igazából elszaladt az időnk. Az orosz hadvezetés most a télben bízhat abban, hogy nem lesz fűtés, nem lesz szolgáltatás számos ukrán területen, és akkor megcsappan majd az európai támogatási kedvés, ezt használják majd ki?
Hát ugye kihasználni nagyon nehéz, tehát télen műveleteket folytatni sokkal nehézkesebb. Valóban nagyon komoly szenvedés várható, különösen Ukrajnában, mert az áram, földgáz és egyéb ellátás az már most akadozik, sőt, ugye az oroszok direkt lövik az energetikai, meg a vízelosztó, meg egyéb rendszereket, tehát úgymond a polgári lakosságot büntetik az ukrán katonai sikerekért, de a tél az orosz műveleteket is akadályozni fogja. Tehát az orosz hadvezetés nyilván abban bízik, hogy Ukrajna előbb-utóbb kifárad, Oroszországnak nagyobb tartalékai vannak, viszont itt meg azt is figyelembe kell venni, hogy a nyugatnak sokkal jobban megéri most nagyon komoly támogatást adni Ukrajnának, mint egy Ukrajnát meghódítva még jobban megerősödő Oroszország ellen beleállni egy következő konfliktusba. Tehát egyelőre olybá tűnik, hogy a nyugati támogatás, különösen az amerikai és a brit, az töretlen ebben az ügyben, de ugye Franciaország és Németország is elkötelezett, tehát marad sajnálatos módon a patthelyzet, és ez azért nem jó, mert így egyik fél sincs arra rákényszerítve, hogy leüljön a tárgyalóasztalhoz. Igazából persze az oroszoknak kellene kezdeményezni, tehát ők, ugye az nem kezdeményezés, hogy ha megadod magad feltétel nélkül, akkor hajlandó vagyok leállni.
Kajzer Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot!
Köszönöm szépen, én is. Viszont.